Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben a templomszentelés ünnepét ülték Jeruzsálemben. Tél volt. Jézus éppen a templomban járt. A zsidók körülvették őt és megkérdezték, meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Mesiás, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így felelt, mondtam már nektek, de nem hiszitek el. Cselekedeteim, amelyeket atyám nevében művelek, tanúságot tesznek rólam. De ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók. Az én juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik. Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket kezemből. Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél. Senki sem ragadhatja el őket atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ezek az evangélium igéi. Szeretettel köszöntöm a testvéreket. A mai evangélium szoros kapcsolatban van az elmúlt napok evangéliumi üzenetével, ugye most vasárnap volt jó pásztor vasárnapja, majd a tegnapi nap Szent Adalbert ünnepe volt egyház megyénknek, az egyik fő védő szentje. Ugyancsak megismételtük a vasárnapi evangéliumi gondolatokat a jó pásztorról, aki hát nem béres, aki nem hagyja cserben övéit, nem fut el előlük, hanem ugye olyan szeretettel viszonyul az övéihez, hogy képes az életét adni a bárányokért, hát az ő embereiért. Tehát agapé szeretettel szereti az embereket, az életét is kész feláldozni a testvéreiért. Ez a gondolat gyakorlatilag most is ismétlődik, bár itt ugye a farizeusokkal való beszédben, hát mintegy kérik, hogy nyilatkozzék, hogy most ő a Messiás, vagy valaki mást várjanak, mindenféleképpen valami, tehát hatalommal rendelkező ember szeretnének látni, ugye itt a korabeli zsidók, a választott nép, csodatetteket, milyen jeleket tudsz mutatni nekünk, hogy elhiggyük, hogy te vagy a Messiás. Hát a legnagyszerűbb jel, hogy életét adja övéért, és ő nem béres, vagyis nem fizetett alkalmazott, hanem sajátjainak érzi, ugye a rábízott testvéreket, és bármikor kész meghalni bármelyik rábízott, úgymond bárányért. Hát ezért is mondja itt Jézus, hogy örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki sem ragadja őket el kezemből, atyám nekem adta őket, tehát nem szolgáltatja ki őket a farkasoknak, idegen erőknek, amelyek hát szétverik vagy pusztítják a közösséget, hanem az életét is feláldozza sajátjaiért. Fontos dolog, hogy ezt újból és újból megismételjük, mert hát gyakorlatilag ez a legfontosabb ismertetőjegye a Messiásnak, a felkent királynak, hogy ő nem egy fizetett alkalmazottként viszonyul az ő népéhez, hanem egészen test a testemből, hús a húsomból, tehát sajátjának érzi a népet, az embereket. Tehát ez az elsődleges kapcsolat, és ez különbözteti meg Jézust, ugye az összes többi korabeli királytól, akik sokszor hatalmaskodtak a rájuk bízott népen, de Jézusnál, tehát látjuk, hogy elsősorban ez a rendkívül szoros szeretet kapcsolat az, amely döntő, és ugyanezt kívánja meg mindazoktól, akik hát az ő szolgálatában tevékenykednek, szintén mondanám, mint pásztorok. Tehát Jézus a pásztor, de hát számos olyan hivatás küldetés van, akik ugyancsak ugye a népnek az életét, érdekét szolgálják, és azon fáradoznak, hogy ne vesszenek el, tehát ne pusztuljon a közösség, hanem erősödjék, növekedjék. Tehát ez a két nagy különbség, hogy a Jézusi kapcsolat az ő népéhez egy önfeláldozó szeretet, míg hát a másik csoportnál azt látjuk, hogy hát elsősorban a profitért állnak a király szolgálatába, hogy egy kicsit a saját, illetve a magunk mai nyelvén fogalmazzam meg a helyzetet. Tehát vannak pásztorok, pásztor lelkületű vezetők, de vannak, akik hát profitorientált módon viszonyulnak az emberekhez még akkor is, ha történetesen nekik is elsősorban egy pásztori küldetésük van. Mire gondolok itt? Jézusnak, a jó pásztornak, aki életét adja övéért, az elsődleges munkatársai a szülők, a apa, anya, hát aki testi, földi életet ad a gyermekének, ugye elvárnánk azt, hogy ugyanezzel a szemlélettel viszonyuljon a gyermekéhez, mint ahogy a mennyei atya viszonyul övéihez, mutasd meg nekünk, tehát az atyát. A mennyei atya lelkületű szülők, akik szintén atyák és anyák, tehát azok is ugyanígy joggal várnánk el, hogy feláldozzák életüket is, hogyha ne találtán ez szükséges. Mire gondolok itt? Hát sajnos néha lehet látni, hogy ugye ez a viszony nem biztos, hogy ennyire nagylelkű és önzetlen. Sokszor lakótelepeken tapasztaltam meg korábbi szolgálataim során, hogy hát bizony ugye szülők elmennek dolgozni, az óvoda még nem nyitott ki, de hát ők már elindulnak talán 5:30 körül, 5 óra után. Nyilván dicséretes dolog, hogy vállalják a munkát, és hát dolgoznak a családért, de a gyermekeket ugye kiteszik már az utcára, el kell hagyniuk a lakást, nehogy valami csintalanságot kövessenek el. És sokszor láttam ott itt ilyen tengő-lengő gyermekeket, akik hát várták, hogy elkezdődjék az iskola idő, hogy 7 órakor, amikor kinyit az iskola, akkor már oda be tudjanak menni. Télidőben Csepelen sokszor így összegyűjtöttem egy-két gyereket a sekrestjében, ugye 6 órakor volt egy misénk, szegények ott vacogtak kint, várták a iskola kezdés idejét. Ez még talán a jobbik eset, voltak olyan esetek is, hogy ugye a gyerek, hát szülő elment, volt egy belső és egy külső ajtó, 2 ajtó között volt egy szék, ahol leült a gyerek, mert attól féltek, hogy hát nehogy a lakásban valami probléma legyen, gázpalack vagy akármit, amit a gyerek ott talán rosszul használ, és a szomszéd meg volt bízva, hogy hát majd hat után kinyithatja a külső ajtót, tehát mintha ketrezve zárták volna a gyermeket. Tehát sokszor iskolai nevelők felfedeztek ott olyan történeteket, amelyek hát ilyen horrorisztikus érzéseket keltenek az ember lelkében. Tehát nem biztos, hogy ha szülők, apák, anyák vagyunk, hogy feltétlen valóban az a lelkület van meg bennünk, ami Jézusban van. Hát mutasd meg nekünk az atyát. Jézus szüntelenül az atyáról beszélt, a szerető atyáról, aki életét adja övéért. És ugyanígy, hát mondhatom, hogy ugye akik még hát az isteni atyaságot kellene, hogy mint egy megelevenítsék a gyermekek számára, a tanárok, a nevelők, valamikor teljesen természetes volt, és ezért is volt talán olyan nagy tisztelete a tanár embereknek, mint a nemzet napszámosai, akik egészen minimális bérért ugye képesek voltak hihetetlen áldozatokat hozni a gyermekekért, a gyermekek oktatása, nevelése terén. Most nagyon sokszor inkább csak óraadókról beszélgethetünk. Letelt a munkaidő, mindent a profit irányít, mennyit keresek, mennyit kapok. Hát hála a jó Istennek az utóbbi időben azért történtek itt bizonyos korrekciók a tanárok bérében, de hát ez az anyagi a szemlélet való ott lapul a szívünkben, hogy igen, jobban figyelni az emberre, a gyermekre, a gyermeknek az igényeire. Nem véletlen, hogy most hát az iskolában a délutáni óráknak is egy részét az iskolába kell eltölteniük a gyermekeknek, hogy valamiféle nevelésben, szeretetben részesüljenek. És hát tanoda rendszer, ami lassan-lassan talán kezd kiépülni, és hát talán megkapja majd azt a kellő támogatást, ami egy folytonos fejlődés szempontjából fontos és szükséges. Tehát, hogy ott is a nevelők, a tanárok hát folyamatosan a tehetségekkel foglalkozzanak. Tehát ne csak fizikát, matematikát vagy kémiát oktassunk, tehát nem a tudományt oktatom, hanem a gyermeket komplex, az egész személyiségét próbálom hát erősíteni, nevelni. Van egy aranyos történet, egy iskolában az 5. osztályt átveszi egy tanárnő, és Tomás nevezetű kisfiú ott ül az első sorban, hát sokat beszél, fecseg, össze-vissza, rendetlen a feladatait, hol elkészíti, hol nem. Hát a tanárnőt zavarja, bár sokszor említi, hogy ő minden gyereket egyformán szeret, de a szíve mélyén érzi, hogy hát valahogy nem kedvelem ezt a gyereket, olyan trehány. És hát sokszor olyan örömmel ad neki egy rosszabb jegyet vagy minősítést, míg nem egyszer ugye megnézi a bizonyítványát, és rájön arra, hogy hát ez a gyerek elsőbe kitűnő volt. Utána a második osztályos végbizonyítványt megnézi, ott is még kitűnő volt. Van egy megjegyzés, hogy hát aggódunk Tomásért, mert az édesanyja hát halálos beteg. Na, harmadikban a végbizonyítványban már a tanulmányi eredmények is jelzik, hogy szegény Tomás ugye már ott az utolsó sorokban kullog, sok a probléma, és ugye negyedik osztály, hát teljesen ugye elárvult ez a gyerek, sokszor hátsó padokban alszik, semmit nem csinál. Ez a kép az, ami kialakul Tomásról. És hát akkor hirtelen a tanárnő elszégyeli magát, hát ugye a szegény gyerek, tehát értető, meghalt az anyukája, ez biztos nagyon mélyen érintette, valahogy másképp kell nekem ezután ezt a gyereket figyelnem. Ez már ugye a év vége felé zajlik le ez a kis epizód, amikor már karácsony ünnepei következnek, és rögtön a esetre való felfigyelése után karácsony ünnepe, és a gyerekek hoznak ajándékokat a tanárnőnek. És látja, hogy ott van egy barna csomagoló papírban, hát összeállított kis csomag, hát látja, hogy Tomász hozta, és hát egyből ezzel a csomaggal kezdi, hogy egy kicsit enyhítsen a lelkiismeretén, és amikor kinyitja, hát van benne egy karkötő, amiből már sok hát üveggyöngy hiányzik, illetve egy parfumos üveg, ami csak egyharmadáig van tele. És a kisgyerek mondja, hogy ez a anyukámé volt, és elhoztam a tanárnőnek. Hát a gyerekek, ahogy szokták, röhögtek, hogy hát egy milyen ajándék ez, de a tanárnő ügyesen fölbeszi a karkötőt, jaj, de szép, és a parfümből egy picit a kezére csöppent, jaj, milyen finom illata van. És hát vége van a napnak, mennek haza a gyerekek az ünnepre, tanárnő is csomagol, de látja, hogy Tomász ott tesz-vesz, csak húzza egy kicsit az időt, mert szeretne még valamit mondani a tanárnőnek. És amikor már mindenki elment, oda megy a tanítónénihez, és mondja neki, hogy tanítónéni, ma olyan illata volt, mint az anyukámnak tavaly karácsonykor, amikor meghalt. Hát a tanárnő, mondanom sem kell, hazamegy, végig sírta az egész napot, és elhatározza, hogy ettől kezdve új módon fog tanítani. Tehát, ahogy mondtam, nem kémiát, fizikát, matematikát, hanem mindig az embert akarom tanítani. Nem folytatom a történetet, de minden esetre a gyerek egy gyönyörű karriert fut be, és ez a kapcsolat egy gyönyörű, szinte anyai-gyermeki kapcsolattá épül ki. Tehát lehet fejlődni. Tehát lehet fejlődni a szeretetben, és nem kell egy béresi szinten megragadnunk, hogy csak, hát, mint egy alkalmazottként a profitér dolgozunk. Ez az egész tanári történet mindannyiunknak szól. Gondolok itt az orvostársadalomra, akik között szintén vannak fantasztikus emberek, akik életüket adják ugye a betegeikért, de hát bizony manapság ugye rengetegen mennek ki külföldre, mert jobb a megélhetés. Tehát mindenhol a profit az, ami hát elsősorban diktál. És talán, hogyha egy picit a tanítónének a példáját szemléljük, nézzük, hát ha igen, van bennünk annyi erő és kurázsi, hogy ezt a fajta eljárásmódot, stílust sajátítsuk el a saját magunk számára is. Egy pár pillanatnyi csendben, talán még hallgatjuk a muzsikát, kérhetjük magunk számára a Jóistent, hogy alakítsa bennünk ki ezt a mentalitást, a jó pásztorét.
Ez elég lesz nekünk, kitárul az egész világ, s megújul életünk. Régóta veletek vagyok, nem ismersz még talán, atyámat bennem láthatod, hisz bennem él atyám. Kincs méne ásmam, igaz gyöngy varázsam, megfoghatatlan hajnal ragyogásam, igazi bűnlegény Jézus. Atyaként mással lélek forrása, egyetlen szép remény, Jézus. Mutasd meg szívedet nekünk, hadd látom.
Tehát Sie Jenőnek gyönyörű kis dalát hallgattuk. Mutasd meg nekünk az atyát. Ugye, tehát az atyát, aki életét adja övéért, aki szereti mindazokat, akiket hát rábízott, aki Jézusra bízta az atya az ő gyermekeit, és hát képes Jézus életét adni értük. Tehát mi is szeretnénk ilyen atya lelkületűek lenni, mutasd meg nekünk, és mi is szeretnék megmutatni a világnak, hogy milyen is az atya, az atyának a végtelen szeretete. Számos olyan foglalkozás van még, ahol igazában csak az atyaság szellemében szabadna dolgozni. Gondolok itt, ez lehet, hogy furcsán hadd, de ugye a katonáknak a hivatására, a katonák szerepére. Egy Hunyadi János korában ez talán természetes volt, hogy egy katona ember ugye az életét adja az ő népéért, hazájáért. Manapság gyilkoló gépek mindenféle világi hatalom számára hát próbálják az erőszak hátteret megteremteni. De számos művész vagy színművész is gyakorlatilag a léleknek a gondozásával foglalkoznak, tehát nem a celeb szerepnek a megszerzése, a nagy siker, a nagy jövedelemnek a meghódítása a cél, különböző díjak elhódítása, hanem tényleg, hogy művelt emberfők kerüljenek ki, így a színészek, a művészek is ezen a területen nagyon sokat tehetnek. És nem beszélve a lelkészekről, a papokról, tudjuk, hogy sajnos ezt is lehet talán egy kicsit profitszerűen űzni ezt a hivatást, csak gondoljunk Júdás apostolra. Nem véletlen, hogy hát a jelenlegi pápánk rendkívül szigorú sokszor a papsággal szemben is, hogy elsősorban a legkisebbeknek legyenek a szolgái, ne tegyenek különbséget, ugye a juhok között. Befejezésül egy rövid történet, egy rabbi sétál Jeruzsálemben, és egy modern épület előtt ott van egy őrzővédő ember, megkérdezi tőle a rabbi, hogy hát te kiért járkálsz itt? És a rabbi elmondja, hogy hát ki lakik itt, ki az, aki megbízta őt a védelmével. És egy ideig hallgat a rabbi, majd az őrzővédő ember megkérdezi, és rabbi, te kiért járkálsz itt? Ugye a rabbi nagyon meglepődik a kérdésem, és csendben ott sétál leföl az őr mellett, egyszer csak megkérdezi, hogy eljönnél-e az én szolgálatomba? Hát miért, mi lenne az én feladatom? Hát az lenne a feladatod, hogy figyelmeztess. Vagyis, hogy figyelmeztess, hogy én is az atya szolgálatában vagyok, hogy ki a jóisten, ki a mi mennyei atyánk, hogyan kellene nekünk élni, viselkedni ahhoz, hogy valóban mi a mennyei atya követei legyünk itt az emberek között, legyünk tanárok, szülők, orvosok, nevelők, katonák, színművészek, politikusok vagy papok, ami valamiféleképpen mind igazi nemes szolgálat. Adja a Jóisten, hogy legyen emberünk, aki néha minket is figyelmeztet, hogy milyen az igazi atyai szolgálat.
Mária Rádió. Az evangélium magyarázata után Nardai Ilona osztja meg gondolatait.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.